Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dortót Anna, ma is a Reggeli Monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tegnap elsősorban az Európai Központi Bank rendkívüli ülésére figyeltünk, ennek részleteivel kezdünk nem sokára, aztán szó lesz Nagy-Britanniáról is, ugyanis kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Unió Nagy-Britannia ellen, hogy ez hogyan is lehetséges egy már nem EU-s taggal szemben, illetve mit jelent ez pontosan, azt nem sokára megtudhatjuk. Aztán nyaralás, drágulnak a külföldi nyaralások, az infláció, a gyengülő forint és az egekbe szökő üzemanyagár miatt. Közben egyébként változnak a magyarok legkedveltebb úti céljai is. Erről is szó lesz tehát a következő percekben. Tartsanak velünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Reagált a meredeken emelkedő kötvényhozamokra az Európai Központi Bank. A jegybankárok arról határoztak, hogy a márciusban leállított pandémiás eszközvásárlási program keretében rugalmasak lesznek az újrabefektetések terén. Emellett egy teljesen új eszközt vezetnek be, amely a kötvénypiaci fragmentációt mérsékelni. Ennek részleteit a jegybank egyes bizottságai dolgozzák majd ki. Az Erste Bank elemzőjét Nyeste Orsolyát Lakatos László kérdezte.
Egy héttel az EKB kamatdöntését követően volt ez a rendkívüli ülés, és hát megismerve azokat a döntéseket, amelyeket ezen az ülésen hoztak, hát megmondom őszintén, én egy kicsit meglepődtem, olyan fölöslegesnek tűnt. Te hogy látod ezt?
Hát az időzítés abból a szempontból ugye mindenképpen meglepő, ahogy te is utalsz rá, hogy múlt héten csütörtökön tartotta az Európai Központi Bank a rendes kamat döntőülését, aminek a kimenetele az szerintem teljesen a vártnak megfelelő volt, ugye kvázi egy menetrendet jelentettek be a monetáris szigorításra vonatkozóan. Tehát elmondták, hogy július 1-én véget ér az eszközvásárlási program, és júliusban jöhet az első kamatemelés, szeptemberben pedig a második, amelynek a mértéke az a bejövő, az addig beérkező adatoknak a függvénye lesz. Csak ugye az történt, hogy úgy tűnik, hogy a piacok, illetve az európai gazdaságok is úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon hozzászoktak a rendkívül expanzív, rendkívül laza monetáris politikához és a pénzbőséghez, és igazából azt látjuk, hogy infláció ide vagy oda, annyira nem üdvözlik azt, hogy az olcsó pénzidőszaka véget ért, és hát elég jelentős hozamemelkedések zajlottak le az európai kötvénypiacokon az elmúlt napokban.
Na most ez a két bejelentés, ez mitől nyugtathatja meg a piacot, vagy miért gondolhatta az EKB, hogy ezek elegendőek lesznek?
Én az alapján, amit most látok, aztán lehet, hogy még nem látok mindent, én úgy látom, hogy sok újdonságot nem tudtunk meg. Ugye az EKB, amit elmondott, az egyik az, hogy úgy tűnik, hogy a koronavírus válság sokkal jobban megviselte és mélyebben megviselte az európai gazdaságokat, mint eddig gondolni lehetett. A másik dolog pedig ugye utaltak arra, hogy a kötvénypiacoknak a fragmentációjának nem örülnek, tehát hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy mértékű hozamemelkedések következnek be. Na most ugye, hogy ezzel kapcsolatban a rossz hallásukat fejezik ki, ez azért furcsa, mert igazából azt történik, hogy a piac előre elkezdte árazni azt a szigorítást, amik ők egy héttel ezelőtt lényegében meghirdettek. De úgy tűnik, hogy túlságosan gyorsnak tartják. Illetve ugye, amit elmondtak, hogy a járványügyi eszközvásárlási program kapcsán majd a lejáró papíroknak az újrabefektetése az meg fog történni, az folytatódik. De igazából én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban különösebb újdonságot nem hallhattunk, hiszen ezt eddig is tudtuk, hogy a nettó eszközvásárlások azok ugyan megszűnnek, tehát új papír többet nem fog vásárolni az EKB, de ugye a lejáró papírokat egészen 2024-ig újra befekteti. És hát amiről bejelentést születhetett volna, hogy akkor ennek a kötvénypiaci turbulenciának a mérséklésére és az EKB szerint egészségtelen folyamatok mérséklésére létrehoznak egy új eszköz. eszköz. Ugye ezzel kapcsolatban nem derült ki, hogy mi lesz ez az új eszköz, csak annyit tudunk, hogy a kormányzó tanács felszólította a bank szakértőit, hogy ennek az új eszköznek a keretrendszerét és a feltételeit dolgozzák ki. Tehát mindenképpen ez lett volna szerintem az újdonság, hogyha megtudjuk, hogy mi ez a különleges eszköz, amit szeretne alkalmazni az EKB, és hogy változik-e miatt egyáltalában véve az eszközvásárlási program, ami ugye elvileg július 1-től le fog zárulni, és hát azt is érdekes lenne tudni, hogy milyen hatásokat remél ettől az EKB, tehát hogy mennyire lesz ez alkalmas a kötvénypiaci turbulenciáknak a megfékezésére.
Most egyébként én is erre lennék kíváncsi, hogy ettől mi várható. Tehát, hogy ettől te például, hogy látod, mitől fog megnyugodni a piac? Mitől fognak visszazárkózni a dél-európai kötvényhozamok mondjuk a némethez?
Szerintem azt nem tudjuk, és ez a piac sem tudja, hogy ha csak az egyes országoknak a fundamentumaiból indulunk ki, akikre ugye vonatkozik a közös monetáris politika, és akkor itt ugye megint azon a ponton vagyunk, hogy filozófálhatunk arról, hogy ezeknek az országoknak, akiknek ennyire különböző az államadósság szintjük, mennyire megfelelő a közös monetáris politika, de hogyha ezeknek az országoknak a fundamentumaiból indulunk ki, akkor elmondhatjuk, hogy azt, hogy az olasz 10 éves államkötvénynek a hozama magasabb, mint a német 10 éves államkötvénynek a hozama, ez fundamentálisan indokolt, hiszen az olasz GDP arányos államadóság sokkal, de sokkal magasabb, mint a német GDP arányos államadóság. Tehát ennek a spreadnek a léte mindenképpen fundamentálisan indokolt. Na most ez a spread mindig is létezett, és az elmúlt időszakban ugye mintegy 100 bázispontot emelkedett, ami valóban elég gyors változás, és valóban elég nagy változás, és mi azt nem tudjuk, és lehet, hogy az EKB ezt tudja, hogy ez az emelkedés, tehát a spreadeknek ez a kitágulása mennyiben magyarázható az országok közötti különbségekkel, tehát azokkal a különbséggel, ami az adott országok fundamentális helyzete, makrogazdasági mutatói, adósság szintje, költségvetési hiánya, növekedési kilátásai között vannak, és mennyiben tudható be ennek a spreadnek az emelkedése a, hát fogalmazunk úgy, hogy általános globális tőkepiaci pániknak, aminek ugye az egyik kiváltója például az orosz-ukrán háború. És hogyha az EKB-nak az elemzői, szakértői ezt a különbséget fel tudják fedezni, hogy a spreadek emelkedése mennyiben köszönhető a pániknak, mennyiben a fundamentumoknak, akkor lehet, hogy tudnak egy olyan eszközt kidolgozni, hogy a spreadek visszamenjenek arra a szintre, ami az országok közötti fundamentális helyzettel magyarázható. És szerintem ez nehéz dolog.
Egyébként mindenhol megemelkedtek a kötvényhozamok, persze nem olyan szinte, mint mondjuk Olaszországban. Van még olyan euróvezeti ország, ahol még ilyen jelentősen elszakadtak a kötvényhozamok az eurótérség általános kötvényhozamaitól?
Hát van egy általános hozamszint emelkedés, tehát például a német kötvényhozam is nemrégiben még mínusz 50, meg mínusz 30 bázispont volt a német 10 éves kötvényhozam, ugyanakkor most meg ugye már 1,7-1,8%. Igazából nekem ez is egy rejtély, hogy önmagában a német kötvényhozam emelkedése miatt, ami ugye tradicionálisan a legalacsonyabb az európai országok között, amiatt is aggódik az EKB, mert azért a német kötvényhozam is nagyon hirtelen megemelkedett, vagy pedig csak a perifériális déli országoknak a hozamai miatt aggódik, tehát mondjuk az olasz kötvényhozam, a spanyol kötvényhozam, vagy a görög kötvényhozam miatt, amelyek ugye nem csak abszolút mértékben emelkedtek meg, hanem a német hozamhoz mért különbözetük is elég jelentősen tágult. Tehát ez számomra igazából a nagy kérdés. Illetve hát az a nagy kérdés, hogy ezt az egész történetet most az Európai Központi Bank mennyire tudja beilleszteni a saját alapkommunikációjába, ami azért mégiscsak arról szól, hogy magas az infláció, és emiatt most már Európában is épp ideje elkezdeni a monetáris kondíciók szigorítását.
De hát most nem ezt jelentették be.
Igen, ez most egy visszalépést jelent mindenképpen, én is úgy érzem. Tehát az, hogyha bármilyen módon is újra aktiválja az EKB a kötvényvásárlásokat, amiről ugye a múlt héten bejelentette, hogy július 1-én befejezi, ez mindenképpen a szigorítás útján ez egy visszalépést jelenthet.
Az Erste Bank elemzőjét Nyeste Orsolyát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Unió Nagy-Britannia ellen. Az eljárást az EU a brit uniós tagság megszűnésének feltételeihez kapcsolódó úgynevezett észak-írországi jegyzőkönyv be nem tartása miatt kezdeményezi. Nagy-Britannia elsősorban az agrár-élelmiszeripari termékek határon átnyúló szállításának követelményeiben mulasztott. Lachman Tamás nemzetközi jogászt Molnár Gábor kérdezte.
Kezdjük az alapoknál, hogyan lehet egy olyan ország ellen, mint mondjuk ugye Nagy-Britannia kötelezettségszegési eljárást indítania az Európai Uniónak. Miért kérdezem ezt? Hiszen ugye Nagy-Britannia vagy az Egyesült Királyság nem tagja ennek a közösségnek már.
Igen, az elsőre mindenképpen furának hangozhat. Ennek a magyarázata az, hogy ennek a kötelezettségszegési eljárásnak az alapját egy olyan megállapodás képezi, amit Nagy-Britannia még az Európai Unióval kötött, tehát ez egy nemzetközi megállapodás, ahol az egyik szerződő fél maga az Európai Unió, mint egy közösség, a másik pedig ugye az Egyesült Királyság. És ugye van ennek a vitának, vagy a vitával érintett kérdésnek uniós jogi kapcsolódásai, hiszen Írország, kicsit leegyszerűsítem a problémát, hogy Írország továbbra is része az Európai Uniónak. Írország és Nagy-Britannia között elvileg határellenőrzés igazából nem lehetséges, ez egy korábbi másik nemzetközi szerződés alapján. Ugyanakkor ugye bizonyos mértékben ellenőrizni kell tudni, hogy az Európai Unióba az ír határon ne áramolhasson be olyan termékek, vagy bármi egyéb, ami az uniós egységes belső piac tekintetében akár romboló lehet. Tehát ezt a nagyon fura és komplex helyzetet kísérelték meg annak idején a Brexit kapcsán Nagy-Britannia és az Európai Unió rendezni, erre született nemzetközi szerződés, és ennek a nemzetközi szerződésnek a be nem tartását rója föl most az Európai Bizottság Nagy-Britanniának, és ez a jogsértés az, ami a kötelezettségszegési eljáráshoz a jogi alapot biztosítja.
Tehát konkrétan itt egy visszamenőleges hatályú történetről van szó, vagy hogy kell ezt értelmezni?
Nem, hát itt arról van szó, hogy egy ideje hatályban van egy nemzetközi szerződés, ami ugye született az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ennek a szerződésnek a végrehajtásában Nagy-Britannia nem jeleskedett az elmúlt egy-két évben. Tehát amióta ez létezik, azért voltak folyamatos a vita az Európai Bizottság és Nagy-Britannia között ennek a szerződésnek a teljesítéséről. Ez a vita, ez ugye változó intenzitással szokott történni, jellemzően a kötelezettségszegési eljárásokat, bármelyik államról beszélünk az Európai Unióban, akkor gyakran egy ilyen egyeztetési szakasz előzi meg a bizottság és a tagállami kormányzat között. Ez elég jelentősen és régóta húzódik, az Európai Bizottság egy bizonyos ponton azt mondta, hogy a vitában úgy látja, hogy a brit kormány hajlandó bizonyos engedményekre, meg beismeri esetleg, akkor a brit kormány is elkezdte egy kicsit alkalmazni ezt a vonatkozó szerződést, aztán ezt abba hagyta. Bármilyen oknál fogva, ezt nyilván én nem fogom tudni kívülről megállapítani, hogy Nagy-Britannia miért hagyta abba a szerződés alkalmazását, de a bizottság ezen a ponton akkor most azt mondta, hogy jó, akkor továbbiakban már nem nagyon tudunk ezen vitatkozni, akkor most megindítjuk a kötelezettségszegési eljárást, ami azt jelenti, hogy akkor ezt az ügyet, ezt a kérdést, ezt valamikor legvégső esetben akár a Luxemburgi Európai Unió Bírósága elé is fogja utalni egy kereset formájában az Európai Bizottság, és akkor a bíróság eldönti, hogy a bizottság igaza van-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy a brit kormány ezt a nemzetközi szerződést valóban minden jel szerint ténylegesen nem alkalmazza, nem hagyja végre megfelelően, ezért valószínűleg itt a bíróság majd adott esetben ki fogja mondani Nagy-Britannia felelősségét.
Arról nem lehet itt szó, teszem fel a kérdést teljesen laikusként, hogy ez is egyfajta ilyen kényszerítő erő lehet, hogy most belengedte az Európai Unió, hogy lesz ez az eljárás, és hát ha a britek visszakoznak és újra alkalmazzák majd a szerződésekben foglaltakat.
De természetesen egészen addig a pillanatig, amíg az Európai Bizottság nem fordul ténylegesen az Európai Bírósághoz egy keresettel, addig természetesen még mozognak a dolgok, és akkor az Európai Bizottság és az érintett tagállami kormányzat között egy folyamatos ilyen adok-kapok történik, politikai értelemben viták, engedik, az egyik fél megszorít, a másik enged, tehát ez teljesen természetes. Nyilván most ez egyfajta üzenetértéke van a bizottság bejelentésének, azért mondtam az előbb, hogy végső soron akár el lehet menni a luxemburgi Európai Unió bíróságára is, amit azért általában sem a bizottság nem szeret, sem pedig az érintett tagállami kormányok nem szeretnek, tehát ez mindig része egy kötelezettségszegési eljárásnak, ez a fajta húz meg, erez meg játék, hogy most már tényleg elmegyek a bíróságra, de most már tényleg elmegyek a bíróságra, nem ennyire, akkor megígérem, hogy teljesíteni fogom mégis. Tehát ezek a viták így szoktak zajlani ilyenkor minden hasonló esetben, vagy legalábbis nagyon sokszor. Természetes, hogy van egyfajta ilyen fenyegető jelleg ennek a bejelentésnek, és ezzel egyik módon próbálja a brit kormányt, hogy térjen vissza ennek a nemzetközi szerződésnek a megfelelő alkalmazásához.
Lachman Tamás nemzetközi jogászt hallották az elmúlt percekben.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Drágulnak a külföldi nyaralások, az infláció, a gyengülő forint és az egekbe szökő üzemanyagár miatt. Az utazási irodáknál akár 12%-kal magasabb árakkal lehet találkozni, mint évelején. A Zeppelin utazási iroda vezetője azt mondta, a járvány miatti bezártság után sokan a magas költségek ellenére is külföldre vágynak. Zsebők Tamás ugyanakkor hozzátette, hogy a célpontok némileg megváltozhatnak, így a legtöbb magyar ezúttal nem Horvátországba vagy Olaszországba, hanem Görögországba vagy Törökországba utazhat. A riporter Molnár Gábor.
Mennyivel drágulhat egy magyar ember külföldi nyaralása idén?
Elég összetett a válasz, mert hogy nagyon sokrétű az a tétel, ami miatt ugye az árnak a kialakítása megszületik. A legtöbb túroperátor maga az árakat leképezte az elmúlt év, a 2021 év végén, vagy maximum az idei év január-február hónapjában. Mert hát a régi időkre visszagondolunk, ugye van egy utazási kiállítás, amire mindenkinek megjelent az áruallapja, és hát ugye mint a nagy kiállításokon mindenki megjelent ugye a portékájával, mert a utazási irodában ez maga ugye a program kínálat, illetve az árak. Tehát addig, tehát a február vége, március eleje volt mindenki kijön az árakkal. Ez így történik most is, viszont akkora változások álltak be, mind árfolyam, mind, hát most nem akarok politizálni, de gazdaságpolitika és egyéb téren üzemanyagár, ugye itt a közeli negatív konfliktus, ami gyakorlatilag beleszólt az életünkbe, hogy nyilván ahogy gondoltuk az árakat, meg ahogy gondolták az utazási irodák, az sajnos meredeken másképp alakult. Úgyhogy erre megadni a választ, hogy mennyivel drágultak, egy tolig árat tudok mondani, 3-5% vagy esetleg 10-12%-os áremelkedésről tudunk beszélni.
Az érdekelne engem, lehet, hogy ez teljesen rossz kérdés, bár azt mondják, hogy ilyen nincs, hogyha árat emel egy ilyen utaztató cég, akkor a már lefoglalt utazások árait is megemeli ilyenkor?
Minden utazás szervezőnek van egy általános utazási szerződése. Az általános utazási szerződésnek része kell, hogy legyen az árfolyamnak a kikötése, hogy milyen árfolyami garantálják, és azon belül mekkora százalékos eltérésen belül garantálják a kilengését a keresztárfolyamoknak. Ugye ezt a mi esetünkben például a fő devizanemekre korlátozunk és meg is adjuk az utasoknak. Tehát ez az esetünkben egyetemben olvasható és látható. Illetve hát most ugye a másik ugye autóbusos utazásokról beszélünk, de hát jelenleg már a repülős foglalásokban is kezd begyűrűzni ugye a kerozinál emelkedése miatt, hogy most már bele kell foglaljuk nem csak a keresztárfolyamok változását, hanem bele kell foglaljuk az üzemanyag árnak. Hát véletőleg egy MOL nagy kereskedelmi árhoz keresztárfolyamát, mert sajnos ekkora kilengéssel megint csak ugye előre nem lehetett tervezni. És hát mellette ugye vannak ugye inflációs adatok, amik ugye megint nagyon elszálltak, és sok összetevő, de a két nagy összetevő az a valuta keresztárfolyam, illetve a jelenlegi üzemanyag ár hatalmas árrobbanása az, ami előidézte ezt a változást.
Tehát buszos utazások. Tavaly, vagy inkább mondanám úgy, hogy a koronavírus időszakában azt lehetett hallani, hogy a legtöbb magyar ember az ahelyett, hogy külföldre menne, inkább a Balatont választotta. Így van ez idén is, vagy azért látható egyfajta változás ebben a tekintetben?
Nyilván nagyon sokan szeretjük a Rászföldet, és szerintem mindannyian nagyon szeretjük a Balatont, és mindannyiunk nagyon szívesen utazik a Balatonra. Ugyanakkor egy kettő lassan, két és fél évnyi zárójelbe tettem bezártság után. Teljesen természetes, hogy az ember, aki előtte hosszú éveken keresztül legalább egy külföldi nyaralást megengedett magának, nagyon vágyik arra, hogy külföldre utazzon. Ez szerintem most a hazai vendéglátásban, illetve a turizmusban viszonylag egy problémát fog okozni, hogy még nagyon nagy elvárásokkal vagyunk a belföldi turizmus irányába. Az idei eszendő az elmúlt két évnek a tükrében lehet, hogy okoz majd meglepetéseket. Nem akarok előre vetíteni semmit, nyilván nem tudni.
Lehet akkor,
nyilván...
hogy nem a Balaton lesz a Riviera ezúttal? Hogy
elképzelhető, de azért nem merem egyértelműen kijelenteni, de megkockáztatom, hogy talán igen.
Na nézzük meg akkor, hogy melyek a legkedveltebb célországok a buszos utazások tekintetében. Ugye eddig talán leginkább Horvátország vagy Olaszország volt. Most ez változni fog?
Beszélgetünk egyrészt nyári desztinációkra, nyári nyaralós program lehetőségekről, és ha beszélgetünk ugye olyan városlátogatás, illetve kulturális körutazásokról, vagy természeti körutazásokról, természeti objektumokat és célpontokat felfedező utazásokról, ahova gyakorlatilag a magyar turista utazik csoportosan autóbusszal. Ha a nyári nyaralásokat veszük alapul, akkor Horvátország az elmúlt időszakban igaz, hogy megsínyedte a Covid, tehát ez szerintem mondjuk a teljes turizmus teljes szektorára igaz, de mégis Horvátország áraiban egy olyan ütemet és egy olyan emelkedő tendenciát diktál, ami sokaknak nyilván már esetleg korlátokat szab és nem tudják megengedni maguknak. Emiatt még inkább felfokozódik a kereslet a görögországi szárazföldi, illetve ezen párhuzamosan a szigetekre irányuló lehetőségek felé.
Tehát akkor Görögország a választás inkább?
Hát Görögország most nálunk itt, amit érzékelünk, legfőképp Görögország, de mindemellett ugye ott vannak a spanyol szigetek, a szárazföldi célpontok, ugyanúgy, aki nyilván, tehát nem kell mondanom, egy Itál fan, ugye egy zárójeles vagy idézőjelesen, aki egy Olaszország imádó részére, Olaszország akármennyibe is fog kerülni, akkor is el fog menni Olaszországba. Ugyanígy, aki szereti a horvát a szigetvilágot, esetleg a szigetekre elmenni, vagy esetleg hajózni, az gyakorlatilag az megint egy pótolhatatlan, hiszen Európa vizein, illetve hát a földközi tengernek az európai oldalán nincs még egy horvátországi szigetvilághoz fűzhető, tehát nincs még egy olyan szépsége rendelkezés, aki ezt szereti, az nyilván ezentúl is Horvátországba fog menni. De aki árérték arányban nézi a lehetőségeket, igen, most azt kell, hogy mondjam, hogy autóval, autóbusszal megközelíthető célpont árérték arányban Görögország messze viszi a prímet. És hát ugye, hogyha repülővel gondolkozunk, akkor meg ott van egy Törökország, ami árérték arányban és a szolgáltatás színvonalában megint csak egy olyan kiemelkedőt nyújt folyamatosan, amit nehezen lehet überelni. Tehát mind a szállodák, meg a színvonala, a összeveltsége és a nyújtott szolgáltatások tartalmát tekintve abszolút. De emellett nem győzöm hangsúlyozni, hogy Olaszország, Spanyolország, ugye spanyol szigetek is ide kapcsolva teljes mértékben a magyar turistáknak a célpontjába helyeződik.
A Zeppelin utazási iroda vezetőjét, Zsebők Tamást hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába, én köszönöm a figyelmet. Andor Tóth Annát hallották, és pillanatokon belül a hírekkel folytatjuk. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.